fejezetből, a 6. verstől, egészen a 10. verssel bezárólag szeretném felolvasni az igét a testvéreknek. Tehát János 17, 6-tól 10-ig. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tiéd voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, őt pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd. És ami az enyém, az mind a tiéd, és ami a tiéd, az az enyém. És megdicsőítettem ő benne. Folytatjuk Jézus főpapi imájának a tárgyalását, és az igének a körüljárását, és ha egy picit úgy visszatekintünk, akkor az előző részben nagyon hangsúlyos volt az, hogy az Isten Krisztuson keresztül egyfajta megismerést akar számunkra adni, hogy megismerjük őt. És ezt a megismerést jártuk ugye egyrészt az elmúlt órán körül, és nekem az maradt meg kérdésként is, ami egy picit itt kapcsolódik a mai igéhez, hogy hányszor akarom én megismerni őt? Mert lehet egyszer megismerni az életben, de ő folyamatos megismerése hív el minket. Nem elég egyszer megismerni, mert minél jobban szemlélünk valakit, minél jobban körbejárunk egy dolgot, annál jobb, több információnk van róla, és ez a több információ, ez mélyebb megismeréshez visz. És Jézus itt nem csak a megismerésről beszél, hanem egy picit más szavakkal fejezi ki szinte ugyanazt. Azt mondja itt a 6. versben, hogy kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. Miért fontos ez a kijelentés? Azért fontos ez a kijelentés, mert Jézus kinyilatkoztatta az Isten nevét. Kijelentette az Isten nevét. És azáltal, hogy kijelentette, kinyilatkoztatta, beleláthatunk igazándiból a mennyei atyának a tulajdonságaiba. Szemlélhetjük őt. Egyfajta képünk lehet róla. És mennyire más az a szó, ami itt van írva, hogy kijelentettem, vagy én máshogy is fordítanám, illetve máshogy mondanám, hogy kinyilatkoztattam, mint az, hogyha valaki azt mondja, hogy megtanít valakiről bizonyos dolgokat, vagy elmond valakiről bizonyos dolgokat. Mennyivel mélyebb az, amiről itt szól az ige, hogy kinyilatkoztattam, kijelentettem a te nevedet. Amikor valaki megtanít valamit, akkor az meg, hogy lehetséges, hogy csak egy elmélet van. Egy olyan elmélet, ami a gyakorlatban igazándiban nem igazolható, gyakorlatban nem felhasználható. Vagy gondoljunk csak arra, hogy az a szó, hogy Isten, hogy Jézus kinyilatkoztatta az ő nevét, az mekkora óriási újdonság volt, hogy így mondjam, az Ószövetségben. Hiszen ha belegondolunk, az Isten nevét, az ő mögötte, a név mögött álló tulajdonságnak az összességét, az hogyan lehet igazándiból megérteni? Hogyha látjuk őt. És tudjuk azt, hogy az Ószövetségben egyedül Ádám és Éva találkozott Istennel szemtől szembe. A bűn következtében Isten elzárkózott az embertől. Az igéjén keresztül nyilatkoztatta ki őt. Az Ószövetség igéjén keresztül nyilatkoztatta ki őt, az ő saját magát az embereknek. És mit látunk itt Jézusban? Hogy Jézus egy képet akar Istenről mutatni, egy valóságos képet akar igazándiból mutatni nekünk. Az Ószövetségben az Isten szavát, az Istent, ugye a Jahvéval jelölik. Ugye a Csaba sokkal többet tud erről, ugye ez egy, ha jól emlékszem, akkor visszaemlékezve az ő, hogy mondjam, mondataira, ez egy tetragramma, amiben ugye nincsenek mással hangzók. Nincsenek mással hangzók. És azt tudjuk, hogy az Ószövetségben is ezt a nevet, hogy Jahve, évente csak egyszer a főpap ejthette ki. aki olvasta az igét, tehát olvasta mondjuk bármelyik ószövetségi könyvet a zsinagógákban, ott, ahol ez a szó szerepelt, ott általában helyette az Adonai, az Úr szót olvasták föl. Nem ejtették ki az ő nevét. Nem ejtették ki az Istennek a nevét. Miért? Mert féltek tőle. Mert olyan szentségnek tartották, hogy féltek tőle. Mit csinál itt Isten? Mit csinál itt Jézus? Kinyilatkoztatja az Istennek a nevét. Kinyilatkoztatja az Istennek a valódi képét az embereknek. Mit érünk le ezzel? Mit adunk? Mit ad nekünk Jézus ezzel? Hogy szabaddá tette az utat, félelem nélkül, teljes valóságban láthatjuk Istent. Milyen csodálatos az, hogy aki Jézus Krisztusban van, az valóban Isten nevét szabadon használhatja. Az elmúlt órán beszéltünk arról, hogy aki Krisztusban van, az Isten nevét atyaként, Istent atyaként szólíthatja, mennyei atyaként szólíthatja, félelem nélkül szólíthatja meg. Szabadon használhatjuk ezt a nevet. De hogyan használhatjuk szabadon? Visszatérve egy kicsikét talán az ószövetségi példához. Miért nem merték Isten nevét használni? Mert Isten neve emésztő tűz. Emésztő tűz. És valóban ma is így van. Az Isten nevét teljesen bátran az veheti a szájára, aki Krisztusban van, aki nem emésztő tűzzel kell, hogy szembe legyen, szembe álljon, hanem Krisztus kegyelmével fölvértezve mehet az Isten elé. Menedék számunkra ez a név. Érdekes, hogy amikor ezen elgondolkoztam, akkor ha kicsit körülnézek, kicsit átgondoltam a világ mai helyzetét, és hányan és hány féleképpen használják fel Isten nevét. Van, akik szitokra használják fel. Van, akik úgy beszélnek róla, hogy észre sem veszik a mögötte lévő szentséget. Van, akik Isten nevéig eljutnak, de Jézus Krisztussal nem tudnak mit kezdeni. Nem látják meg, hogy az Isten ő benne nyilatkoztatta ki saját magát. Ő benne vált láthatóvá az Isten. És milyen csodálatos az, hogy mi Krisztuson keresztül láthatjuk az Atyát. Miért volt erre szükség, hogy Isten kijelentse magát Jézus Krisztusban? Itt azt írja az ige még egyszer, hogy kijelentettem a te nevedet. Azért volt szükség, mert a bűn következtében az ember nem mehet Istenhez. A bűn következtében nem tudjuk megtalálni Istent. És úgy gondolom, hogy azt is ki lehet jelenteni, hogy emberi értelemmel Istent meglátni, megismerni lehetetlenség. Miért? Mert a mi bölcsességünk, a mi értelmünk az jóval kisebb, mint Isten csodálatos nagysága, tisztasága. Cseri Kálmán ezt valahogy úgy magyarázta, hogy a nagyobb nem fér bele a kisebbbe. Nekünk kisebb értelmünk van, kisebb felfogó képességünk van. Nem tudjuk átlátni azt a dicsőséget, azt a hatalmas csodát, azt az értelmet, amit Isten maga képvisel. Akkor hogy lehet megismerni Istent? Hogyha Krisztus kijelenti nekünk. Ahogy Krisztus kijelentette az ő nevét. Az Isten lehajol hozzánk, ő jelenti ki magát, ő keres minket. Ő akarja igazándiból kijelenteni nap mint nap az ő nevét nekünk. Hogyan? Testélet igévé. Az igék testélet és közöttünk lakott és láttuk az ő dicsőségét. Valóban így jelenti ki Krisztusban, így jelentődik ki Krisztusban az Atya nekünk. Egy igehirdetésben olvastam ezt a kis példázatot, és szeretném a testvérekkel megosztani. Ez a kis történet Trajanus császárnak az idejében játszódik, mégpedig a császári palotában, amikor Trajanus császár, ugye egy római császára dicsősége, idézőjelben dicsősége és hatalma fényében odahív magához egy rabbit, és mind a ketten kimennek a palotának az erkélye, és mondja a rabbinak, hogy nézd meg, itt vannak az isteneink, akiket imádunk. Milyen hatalmas templomaik vannak. És minél nagyobb a temploma, annál nagyobb az ő dicsőségük. Te mutasd meg a te Istenednek a dicsőségét is. És ugye erre a rabbi mit mond? Császár, nézd bele a napba. És a császár válaszol, bolond vagy te, rabbi? Hát a rabba nem lehet nézni, mert megvakul az ember. Császár, ha az én Istenemnek az egyik teremtményének ekkora a dicsősége, akkor hogyan gondolod, hogy Isten dicsőségét szemtől szembe lehet meglátni? Hogyan lehet, hogy szemtől szembe szemlélheted őt? És milyen csodálatos az, hogy ez a történet igazándiból Krisztusban végződik. Mert az Isten dicsőségét, az ő nagyságát Krisztusban valóban szemtől szembe tudjuk látni, tudjuk szemlélni. És ugye nem véletlenül énekeltük ezt az egyik éneket, ez szelíd szemed, Úr Jézus. Valóban Isten arra hív fel Krisztusban, hogy nézzünk Jézus szemébe. És aki Jézus szemébe néz, az látja az Isten szeretetét, az Isten dicsőségét, az Isten igazi arcát. És nem vakít meg minket. Sőt, ahelyett, hogy megvakulnánk, vagy esetleg elhomályosítaná a látásunkat. Aki Krisztusban szemléli Istent, annak a látása kitisztul. Úgy kitisztul, hogy látni fogja, hogy mi a valóság és mi az igazság. És úgy gondolom, hogy erre nekünk nagyon-nagyon nagy szükségünk van naponta. Hogy valakire nézve a valódi igazságot lássuk. Ami alapján tudunk tájékozódni. Ezt a Krisztusban kapott képet csak hittel tudjuk feldolgozni. A hit az a fajta belső szerv, a hit az a fajta szükséges állapot, az a fajta szükséges dolog, hogy ilyen ronda szót használjak, amin keresztül én meg tudom ragadni az Isten dicsőségét, az Isten képét. Tehát Jézus kijelenti nekünk, de mi ezt csak hittel tudjuk megragadni. Hiszen ha nem hiszünk, akkor az ő kijelentése az csak szó marad számunkra. Hogyha nem hiszünk, akkor igazándiból az Isten képe egy általános kép marad a mi szemünkben is. Ha nem hiszünk, akkor nem lesz ez a kép személyes képé nekünk. Ez a csodálatos, hogy Isten valóban mindannyiunk számára az ő arcát, az ő képét, az ő tulajdonságát személyessé akarja tenni. Mindannyiunknak egyen-egyenként. Az Isten lélek, de Krisztusban megismerhető. És érdekes, hogy valóban erről sokszor beszéltünk, hogy Jézust is pont a János evangéliumában is többször ugye fölhívják idézőjelbe a farizeusok, hogy és a tanítványok is, hát mutasd meg az atyát nekünk, és az elég nekünk. És milyen csodálatos az, hogy Isten nem egy arcot akar, Krisztus nem egy arcot akar nekünk mutatni az atyáról, hanem Krisztus az Isten tulajdonságait akarja nekünk megmutatni. Azt a tulajdonságait, ami alapján majd összeáll bennünk egy valóságos kép. Mi az Isten tulajdonságának a legnagyobb ismérve? Az, ami János 3.16-ban van, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Az Isten szeretet. És ezt a szeretetet fiában nyilatkoztatta ki nekünk. Fiában mutatta meg nekünk. Én úgy gondolom, hogy ez a hiteles kép Istenről, amit Jézus tud nekünk mutatni. Ez az, amiben mindannyiunkat személyesen akarjuk. Milyen csodálatos az, hogy amit itt mond Jézus, hogy kijelentettem a te nevedet az embereknek, ezzel még néhány dolog együtt jár, hogyha elgondoljuk, ha átgondoljuk. Ha elfogadjuk hittel, hogy Jézus jelenti az atyát nekünk, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy ami Jézustól van, az Istentől jön. És ami Jézustól jön, csak az jöhet Istentől. Ez egy ilyen kirekesztő megállapítás, de azt hiszem, hogy értjük talán a lényegét. Jézus azt mondta, hogy senki nem mehet az Atyához, csak Isten által. Ha ez így van, akkor értjük meg igazándiból, hogy csak az származik az Istentől, amit Jézus jelent ki számunkra. És milyen csodálatos az, hogy ez a kirekesztés a mi életünknek a megkönnyítéséhez is hozzátartozik. A megkönnyítésünket is szeretné, a tájékozódásunkat is szeretné megkönnyíteni. Miért? Mert az összes tévtan, ami ebben a világban van, ami az Isten képét akarja nekünk megmutatni, az teljesen, hogy mondjam, megsemmisül akkor, amikor Krisztushoz visszük, amikor Krisztusban akarjuk megvizsgálni őket. Tehát csak Jézustól származik az Isten igazi kijelentése. Csak Jézuson keresztül kaphatjuk a jót Istentől, a valódi képet. De Jézus igazándiból az a rosta, ami az összes tévtant, az összes olyan dolgot, ami ettől el akar vinni, meg tudjuk rostálni, hozzá tudjuk mérni, hozzá tudjuk igazítani, és ezáltal tudunk igazándiból az igazsághoz eljutni. Amikor azt mondja Jézus, hogy kijelentettem a te nevedet az embereknek, akkor azt is mondja, hogy mindaz, amit az Isten számunkra elkészített, ami jó számunkra, az ő benne van elrejtve, ő benne van elkészítve. És az is csodálatos, hogy valóban az ember ilyen, én is ilyen vagyok, hogy keresi a jót, hogy mi lenne nekünk a jó, mi lenne nekem a jó az életemhez. És milyen csodálatos az, hogy Jézus azt mondja, hogy az én szavam az, ami jó nektek. Az én szavam az, ami jó nektek. Nem kell keresnünk, nem kell válogatnunk, nem kell szelektálnunk, hanem csak elfogadnunk kell. Felismerésre akar juttatni, hogy valóban az, amit az Isten általa benne kijelentett, az a jó számunkra. Csodálatos az, hogy ezt a jót, ami számunkra annyira relatívvá válik. Ő akarja adni, ő keres minket, ő akar velünk találkozni, ő akarja fölvenni a kapcsolatot, hogy ezt a jót kijelentse nekünk. Mi kell ahhoz? Mi kell ahhoz, hogy ez a közlés létrejön az életünkben? Azt mondja itt Jézus, hogy kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból, tiéd voltak, nekem adtad őket, és ők megtartották az ígédet. Mi kell ahhoz? A közlés másik oldalán a befogadás. Ezt majd később látjuk itt az igében. Nagyon fontos, hogy nem csak kijelentett Jézus, mert hogyha mi csak a kijelentett igéig jutunk el, és nem jutunk el addig, hogy befogadjuk, az az ige nem tudja elvégezni bennünk az ő munkáját. Nem tudja a megújító munkáját, a megszentelő munkáját elvégezni. Tehát nagyon fontos ahhoz, hogy ez a kijelentés hozzánk elérje, mindenképpen engedelmes szívre van szükségünk. És még egy dologra, ez az engedelmes szív. Tudjuk, hogy ismerjük Sámuel történetét, és tudjuk, hogy hogy szólt hozzá az Isten. Nem hallotta először, nem értette Sámuel, hogy az Isten szó valami szól hozzá. És ugye, amikor Éli főpaphoz ment, mert azt hitte, hogy ő hívja, akkor azt mondta neki Éli főpap, hogy csak annyit mondd, hogy szólj meg, halljad, te szolgád. És valóban ez az egy mondat, amit Sámuel kimondott, és Isten szólt hozzá, ezt nekünk is nap mint nap ki kell mondnunk, szólj, mert halljad, te szolgád. Erre szükségünk van, nem csak az engedelmes szívre, hanem ennek az akaratból kijelentett mondatnak, és el kell hangozni ahhoz, hogy az, amit Jézus Krisztus ki akar számunkra jelenteni, az az életünk része lehessen. Az az életünkbe beépülhessen. Én nekem nagyon hangsúlyos volt az, hogy kijelentettem a te nevet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tiéd voltak, nekem adtad őket, ők pedig megtartották az igédet. Hogy ez a megtartás alatt azt is értjük, vagy azt is kell értenem nekem is, arra kellett rájönnöm, hogy itt a személyes döntésnek a fontosságáról is beszél az ige. Hogy ez az engedelmes szív, ez az elhangzó mondat, amit előbb mondtam, ami Sámuel szájából is elhangzott, és a mi szánkból is el kell, hogy hangozzon. Ezt valóban úgy érezzem, hogy ez a kijelentés a személyesen nekem akar szólni. Ezt a személyességet érezzem én naponta. Hogy lehetséges az, hogy a kijelentést megértsük? Hogy lehetséges az, hogyha a mi értelmünk jóval kisebb, mindannak a bölcsességnek, mindannak az ismeretnek a befogadására, amit Isten az ő igéjén keresztül akar nekünk mondani, akkor mégis hogy lehetünk mi képesek arra, hogy a teljes ismeretet, az Istennek a képét, a tulajdonságait, az ő bölcsességét befogadjuk, és ne csak befogadjuk, hanem éljünk is belőle. Hát ez úgy lehetséges, hogy Krisztus lényével nekünk egyesülnünk kell. Hogyan egyesülünk? Úgy, hogyha átadjuk az életünket. Ha újjászületünk. Hogyha hagyjuk, hogy ő bennünk éljen, és bennünk növekedjen. Hiszen ő az, aki igazándiból az ő szent lelke által kijelenti magát nekünk. A szent lelke által jelenti ki az atya saját magát nekünk. De csak akkor tudjuk ezt megérteni, ezt a bölcsességet felfogni, ha Isten szent lelke, Krisztus bennünk lakozik. Ez kell ahhoz a bölcsességnek a felfogásához, ez kell annak a bölcsességnek, ennek az ismeretnek a megértéséhez. Hogy bennünk legyen, ő bennünk legyen. Mert ha nincs bennünk, az a kijelentett szó, ez pusztába kiáltott szó lesz. Amíg nincs bennünk, addig esetleg csak a hívását érezzük. De a mögötte lévő, a hívás mögött lévő nagyságot, szentséget, azt igazándiból csak is a vele való járással, az együtt járással tudjuk megtapasztalni. Ebben tud igazándiból Isten kiteljesedni bennünk. Megtartották a te igédet. Igen, valóban, amit előbb elmondtam, hogy nem elég hallani, nem elég vágyni erre az igére, hanem nagyon fontos az, amit itt mond Jézus, hogy akik hallják, akik befogadják őt, azoknak meg is kell tartani az ő igéjét. És ez már a személyes felelősségnek a szintje. Egy kicsit tovább megyünk az igében, akkor azt olvassuk itt a 8. versben, mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Ez egy csodálatos, hogy mondjam, cselekvés láncolat igazándiból, amiről itt az ige ír. Kicsikét, ha szétszedem, akkor részeire bontva ez így hangzik legalábbis nekem. Kijelentettem, átadtam nekik, ők befogadták azokat, valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Ez a teljes cselekvéssorozat kell igazándiból ahhoz, hogy valóban, amit előbb elmondtam, Isten igéért tudjon bennünk munkálkodni. A kijelentett szó az el tudja végezni bennünk az ő munkáját. Átadtam nekik. Talán az elmúlt ifin beszélgettünk arról, hogy Isten mindig szelíden akar minket keresni. A szelíd szóval akar minket megtalálni. És Jézus is az ő igéje, az ő kijelentett szava mindig szelíden szeretne hozzánk szólni. De hogyha ezt a szelídséget, ezt a szelíd szót, ami csendes is egyben, én nem hallom, mert bent a szívemben nincs csendesség. Mert valami belül zakatol bennem, vagy éppen a külsőm tombol, akkor ezt a csendességet én elnyomom. Akkor ezt a csendességet én nem hallom meg. akkor ez a csendesség, ez valóban olyan, hogy nem tudja elvégezni az ő munkáját. Tehát ahhoz, hogy az átadott szó valóban szívig érjen, ahhoz nekem folyamatosan befogadásra kell készülnöm. Befogadást, hogy mondjam, be kell fogadnom az igét. Erre kell vágyakoznom. Erre kell magamat úgy felkészítenem, hogy megüresítem magamat. A csendességet tartok, hogy egyáltalán tudjon szólni az ő igébe. Többféleképpen lehet befogadni az igét. Szívből is, meg színből is. Én úgy gondolom, hogy amikor arról beszélünk, vagy beszélek, hogy befogadom az igét, akkor engemet is megítél egyben ez a néhány szó, hogy szívből vagy színből fogadom. Milyen, amikor színből fogadom be az igét? Olyan, hogy az egyik fülemen be, a másikon ki. Hogy ne ilyenek legyünk. Ne így akarjuk befogadni. Hogy készség nélkül akarjuk befogadni, hanem csak muszájban. Nekem ezzel kapcsolatban egy olyan példa jutott eszembe, ami nincs így leírva a Bibliában, de én mégis látok benne valami fajta olyan valóságot, olyan rációt, ami lehetséges, hogy megtörtént. Mégpedig az a befogadással kapcsolatban ugye tudjuk, hogy Krisztus születése előtt ugye a római császár népösszeírást tartott, és ezért kellett Máriának és Józsefnek Betlehembe mennie. És azt is tudjuk ebből a történetből, hogy már nem volt hely a fogadókban. És ezért kellett nekik az istállóban éjszakázniuk. És én arra gondoltam, hogy még egyszer mondom, ez nincs leírva a Bibliában. Csak úgy gondolom, hogy abban az időben is Betlehemben is biztos voltak fogadók, amelyek megteltek. De minden fogadóban mindig van egy-két olyan szoba, ami valami VIP vendégnek van fenntartva, valami jó zsíros, jó vastag pénztárcájú vendégnek van fenntartva. És én úgy gondolom, hogy lehet, hogy Betlehemben is, amikor Mária és József szállást találtak, akkor ilyen fogadókban értek be, vagy ilyen fogadókkal találkoztak, ahol lehet, hogy még lett volna hely. Csak éppen, mivel ők nem voltak zsíros vendégek, nem voltak olyan gazdag vendégek, nem kapták meg ezt a helyet. Miért mondom én ezt az egészet, talán egy kicsikét messziről indítva? Azért, mert úgy gondolom, hogy jó kérdésként föltenni, hogy a mi szívünkben mit akarunk befogadni. Mire van fogadókészségünk? Arra, amit a világ harsogva gazdagon kínál, mert arra nekünk mindig van a szívünkben hely, vagy pedig a csendes, szelíd szót akarjuk befogadni. Azt, amire igazándiból szükségünk van. Ami nem olyan harsogva, nem olyan harsány, nem olyan gazdagon jön elénk, hanem meg kell alászkodni, hogy meghalljuk. Befogadni az igét. Ez is nagy kérdés, hogy én az igét úgy fogadom be a szívembe, hogy csak helyet szorítok neki, éppen hogy csak valami kis helyecskét hagyok neki, vagy pedig kitárom az én szívemet. Teljesen. Hogy ő járja át, a teljes szívemet ő neki akarom átadni. Az igén keresztül Jézus Krisztusnak. Mit akarok befogadni igazándiból? A világ igazságát, vagy az ige kijelentett igazságát? Az Isten igazságát? Mire van igazándiból szükségem? Mert hogyha a világ igazságát fogadom be, akkor nagyon gyorsan el is bizonytalanok, mert ez az igazság, ez annyi fajta képpen jelentkezik. Annyi fajta képpen akarja magáról elhitetni, hogy ez az igazság. Az Isten igéje, amit én befogadok, az világos és egyértelmű és határozott utat mutat nekem az igazságra. Arra az igazságra, ami maga Jézus Krisztus. Tehát kijelentette Jézus befogadták azokat, valóban felismerték, hogy te tőled jöttem. Ez a valóban felismerni, ezt úgy gondolom, hogy úgy lehetne fordítani, amit előbb mondtam, hogy valóban megértem azt, hogy ez az igazság az, amire igazándiból nekem szükségem van. Ez az igazság az, ami ahhoz kell, hogy a lábaim azok valóban az igazság útján haladhassanak. És ha tovább megyek, akkor az van itt az igény, hogy elhitték. Elhitték. És itt Péternek a szava jut mindig eszemben, amit valamennyiünknek azt hiszem el kell mondani. Amikor megértjük, befogadjuk az igét. Hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És ezt Péter hitből kellett, hogy kimondja. És nekünk is hitből kell kimondani. Ez a hitünk alapja. Hogyha nem hitből akarom befogadni, ha nem hitből akarom felismerni az Istennek, az igényének a valóságát, akkor én úgy gondolom, hogy oda jutok, hogy ideig óráig megy az Isten követése, de csak ideig óráig megy. Aztán a saját erőm elfogy, aztán nagyon gyorsan ugyanabban a helyzetbe kerülök, mint ami előtte voltam. Az elhinni azt is jelenti, hogy kinek hiszek. Gondoljunk csak a jó pásztornak a példázatára. Ott a juhok követik az ő pásztorokat. Elhiszik, hogy ő a vezető. Elhiszik, hogy ő a jó vezető. Miért? Mert tudják, hogy gondot visel rájuk, tudják, hogy füves legelőre, folyó víz mellé terelgeti őket. Kinek hiszek? Ez mindig egy nagy kérdés, úgy gondolom, a mai életben is. És ez, hogy kinek hiszek, ezt nem csak egyszer kell föltenni az életemben, ezt naponta föl kell tenni, hogy kinek hiszek, Úr Jézus? A te kijelentett szavadnak, vagy pedig annak az igazságnak, a világ igazságának, ami annyi fajta és féleképpen jelenik meg, hogy csak összezavar. Kinek hiszek igazából? Én úgy gondolom, hogy amikor ezt a teljes folyamatot olvassuk, amiről itt az ige beszél, akkor hogyha egy szóval vagy egy mondattal szeretnénk ennek a folyamatnak a lényegét kifejezni, akkor úgy gondolom, hogy ez az evangélium közlésének a folyamata. Az, amikor valaki meghallja a kijelentett szót, befogadja, és hittel válaszol is rá, és hittel követi is. Mire hív el Jézus azáltal, hogy ezt a folyamatot én nap mint nap végzem? Az Isten mélyen megismerésére. Arra a megismerésre, amire nekem szükségem van. Hogy újabb és újabb tulajdonság által, megtartatás által, újabb, de újabb bizonyosságra jussak el, hogy az Istennek a szava, ami nekem számomra adatott, ami nekem kijelentetett, az valóság és igazság. Azáltal, hogy valaki felismeri, hogy Isten Krisztusban jelenti ki magát, valóban felismeri, hogy Krisztus az Atyától jött, valóban elhiszi, akkor azt is elhiszi, hogy Istennek terve van vele. Én nekem ez olyan kedves gondolat újra és újra, hogy Istennek terve van az emberrel. Istennek terve van azzal az emberrel, aki átadta az életét. De terve van azzal az emberrel is, aki még nem adta át az életét. Mi a terve? Azzal, aki még nem adta át az életét, az a terve, hogy üdvösségre jutasson, hogy ne kárhozzon el. Mi a terve azzal az emberrel, aki már átadta az életét? Szolgálja őt, és a dicsőségét mutassa meg ebben a világban. Egy igét szeretnék felolvasni, az Efezus 1, első fejezet, 4. 5. versét. mert ő benne kiválasztott minket magának már a virág teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaival fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint. Valóban, a kijelentett igény keresztül Isten ezt szeretné elénk hozni. Ezre akar tudatosítani minket, erre akar fölhívni minket, hogy ő benne, mármint az ő szent fiában, Jézus Krisztusban, ő benne vagyunk kiválasztva. Ő benne lehetünk igazándiból bent az atyai házban. Ő benne lehetünk igazándiból az övéi. Mit csinál Jézus ebben a főpapjában? Könyörög értünk. Könyörög azokért, akik ki vagyunk benne választva az üdvösségre. Könyörög értünk, teszi a dolgát. És nekem ez azért volt igazándiból egy olyan ige, ami megállított, mert biztos, hogy vagyunk olyan helyzetben, mi is és én is, amikor már fizikailag valakiért nem tudunk, nem az, hogy felelősséget vállalni, hanem fizikailag kikerül a szárnyunk alól, a kezünk alól. Természetesen mondjuk ez egy családban nagyon könnyen idézőjelbe kivitelezhető, mert ahogy a gyerekek nőnek, önállósodnak, egyre jobban kikerül a családnak a hogy mondjam, tehát a védő köréből, és egyre jobban önállósodnak. Itt Jézus a főpapjában tudja, hogy el fog menni a tanítványaitól. Tudja, hogy őket magukra fogja hagyni. Majd látjuk a későbbiekben, hogy hogy gondoskodik róluk. De mi ebben a fontos most ebben a helyzetben számunkra? Az, hogyha én valakivel már nem vagyok fizikailag kapcsolatban, nincsen ráhatásom, akkor is kell még tennem valamit érte. Ezt tehetem érte, hogy imádkozok érte. Ahogy Jézus is azt mondja, hogy én őértük könyörök. Könyörök az ő tanítványaért. Könyörök azokért, akik az övéi. Ezt a szolgálatot, ezt végigvitte. Végig az egész életén át gyakorolta. És nekünk is ezt a szolgálatot folyamatosan gyakorolnunk kell. Azokért, akiket az Isten szívünkre helyez. Tehát én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a fiú. Valóban. Mint hogyha itt egy kettősség volna. Most akkor Jézus kiért könyörög? Azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd, és én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, bocsánat. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök. Akkor most Jézus egy kirekesztő? Akkor most Jézus hogyan van? Hogy van ez? Csak azokért könyörgök, csak azokért könyörög, akik igazándiból az övéi? Akik befogadták az ő igét, vagy befogadják az ő igéjét? Az ő szívükbe? Hogy van ez? És úgy gondolom, hogy ebben semmifajta kettőség nincs, és semmifajta ellentmondás nincs. Miért nincs? Mert Jézus az ő kereszt halálával által az első és tökéletes lépést mindannyiunkért megtette. Mindannyiunkért megtette. Az első lépést ő tette meg. Nyitva van az út a kegyelemhez. Az, hogyha valaki ezen belép vagy nem lép be, az már az ő saját felelőssége. De az út az nyitva van. De itt Jézus valóban azokért könyörög, akik belépnek a szoros kapun. Akik döntenek mellette. Mert azok az övéi. Mindannyiunkért meghalt, de igazándiból a nyájához azok tartoznak, akik őt elfogadják pásztorának. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, mert a tiéd. És ami az enyém, az mind a tiéd, és ami a tiéd, az enyém, és megdicsőítettem ő bennük. Amikor ezen az egyigén elkezdtem gondolkodni, én nagyon megdöbbentem, mert valóban itt azt látjuk, hogy Krisztus teljesen megüresítette magát. Egészen a keresztfának a haláláig. Minden dicsőségéről lemondott azért, hogy ezt a váltságot, ezt a kereszthalált elvégezze. Lemondott az ő dicsőségéről, ahogy itt az előző részben olvassuk. A negyedik versben. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt a nálad, mielőtt még a világ lett. Milyen Istennek dicsősége? Olyan Isten dicsősége, hogy hajlandó volt az egyszülött fiát odaadni értünk. Hajlandó volt lemondani Krisztusban az ő dicsőségéről. Megmutatni, hogy mennyire fontosak vagyunk neki. És kérdésként teszem fel a testvéreknek és saját magamnak is, hogy ha ilyen fontosak vagyunk az Atyának, hogy az egyszülött fiát küldte el értünk, akkor mi erre a kérésre, erre a közlésre, erre a kijelentésre hogyan válaszolunk? Mennyire fontos nekünk az ő kijelentett igéje? Mennyire fontos nekünk az, hogy kövessük őt, hogy vele járjunk? Ez az utolsó versnek több vonzata van számomra. Ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém. Itt egy teljes átadás ról beszél Jézus. Mindaz, ami az övé, azt az Atya kezébe helyezünk. Én vagyok-e ilyen? Vagyok-e ilyen? Hogy minden, ami az enyém, azt az Atya kezébe helyezem le. El tudok-e engedni valamit? Vagy van-e még olyan, amiért görcsösen kapaszkodok? El tudok-e mindent engedni azért, hogy az Atya kezébe lerakva, majd ő tőle olyan dolgot kapjak helyette vissza, ami valóban szükséges az én életemhez. Vagy pedig még kapaszkodok egy-két dolog miatt. Én úgy gondolom, hogy azért is van az ige leíratva itt nekünk, mert a békesség alapja a szándéknak az azonossága. És itt az Atya és a Fiúnak a szándéka teljes mértékben azonos volt. Azért volt azonos, mert az Atyának és a Fiúnak az akarata az egyezett. És amikor én azt mondom, hogy minden Uram a tiéd az életemben, akkor jó elgondolkodni ezen is, hogy valóban így van-e. Mert ez abban nyilvánulhat meg, hogy az én akaratom és az Atya akarata az teljes mértékben megegyezik. Valóban megegyezik? Ilyen közösségben vagyok az Úrban. Ilyen mélységeben jutok el az ő vele való közösségben, az ő vele való kapcsolatban, hogy mindent át tudok neki adni, és az ő akarata az az én akaratom. Óriási felelősség és megtiszteltetés, én ezt úgy gondolom, hogy ezt átélhetjük, és cselekedhetjük is. Amikor azt mondja itt az ige, hogy Jézus, és megdicsőítettem ő bennünk. Ez megint csak egy óriási, dolog. Mert azt mondja Jézus, hogy bennünk dicsőült meg, mármint a tanítványaiban. És most mi tanítványok vagyunk. Tehát Jézus bennünk akar megdicsőülni. Hogy lehetséges ez? Az Atya megdicsőült azáltal, hogy egyszülött fiát küldte el. A Fiú megdicsőült azáltal, hogy vállalta a kereszt halálnak a feladatát. Vállalta a váltságot értünk. És mi hogy tudunk megdicsőülni? Hogy tud bennünk Krisztus megdicsőülni? Ha mi vállaljuk azt a fajta szolgai létet, azt a fajta szolgai feladatot, amivel Isten megbíz minket. Az Ézsaiási ige jött itt elém, mégpedig az Ézsaiás 42.8. Ezt szeretném még a testvérek elé hozni. Ebben arról beszél az ige: én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a báványoknak. Hogy van ez? Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak. Ha az Úr nem adja a dicsőségét másnak, akkor milyen óriási lehetőség az, hogy mégis ebben a dicsőségben, ami az övé, mi részesülhetünk. Hogyan? Hogyha mi szolgálként ott lehetünk Krisztus mellett, szolgálhatjuk őt, az ő dicsősége ránk is vetül. Akarjuk-e mi ebben a dicsőséget, akarjuk ezt a dicsőséget fölvállalni? Akarunk-e ebben a dicsőségben járni nap mint nap? Én úgy gondolom, hogy ezt nagyon jó kérdésként is föltenni mindannyiunk számára. És amikor fölteszem, akkor az a kérdés kell, hogy ott legyen bennem, hogy ha az Isten azt mondta, hogy a dicsőségét másnak nem adom, de Krisztus, aki bennem él, annak a dicsősége rám is sugárzik, akkor én valóban ezt a dicsőséget szeretném-e élni? Ebben a dicsőségben szeretnék-e benne sütkérezni, idézőjelben sütkérezni? Miért fontos ez nekem? Mert azért valljuk be őszintén, én is ilyen vagyok, hogy Jézus, ahogy az Isten azt mondta, hogy dicsőségemet másnak nem adom. Az ember, az óemberi természetünk ilyen, hogy a dicsőséget azt meg szeretné őrizni saját magának. A dicsőséget azt meg szeretné őrizni saját magának. Ha az Isten azt mondja, hogy a dicsőségét másnak nem adom, akkor rá kell jönni, hogy valóban ilyen az én óemberi természetem is, hogy ezt a dicsőséget nem akarja átadni Istennek. Nem akarja, hogy valóban ő dicsőjön meg bennem. Nem akarja, hogy valóban olyan szolgai formát vegyünk föl, olyan úgy szolgáljuk az Urat, hogy az ő dicsősége mutatkozzék meg az életemben. És amikor ezt a kérdést fölteszi az ember, akkor nagyon sokszor nekem is arra kell rájönnöm, hogy itt egy deficit van. Egy deficit van, mert ezt a dicsőséget én nagyon sokszor nem adom meg az Istennek. Hogy van itt deficit? Azzal, hogy nem alázkodom meg eléggé. Hogy nem adom át teljesen az életemet. Hogy mégis én akarom olyan formában szolgálni őt, ahogy én szeretném. És nem úgy akarom szolgálni őt, ahogy ő mondja nekem. Ha nem hitből akarjuk szolgálni, akkor valóban az a dicsőség, amit őt kell, hogy illesse, az nem tud világra jönni. Az nem tud igazándiból kiteljesedni az életünkben. Dicsőségemet másnak nem adom. Valóban. Én úgy gondolom, hogy jó újra és újra ezen elgondolkodni. És még egy igét hadd olvassak föl. A 2 Tesszalonikai 1:11-12-ből. Azért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel, és a hit minden erejével, hogy megdicsőjön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő általa, a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelmében. Hogy megdicsőjön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő általa, a mi Istenünk és az Úr Jézus kegyelmében. Ez az igazi cél, ez az igazi feladat, ez az igazi megdicsőülés, hogy ő dicsőjön meg az ő neve bennünk, és ezáltal mi is Krisztus kegyelmében. Én 3 dolgot szeretném még itt a testvérek elé hozni ezzel a dicsőséggel kapcsolatban. Amikor Jézus kijelentette az Atyát nekünk, olyan tulajdonságokat jelentett ki róla, ami szükséges az ő képének a megismeréséhez. 3 ilyen tulajdonságot szeretnék a testvérek elé hozni, az, hogy Isten tökéletes, Isten szeretet és Isten hűséges. És ezt azért hozom a testvérek elé, mert úgy gondolom, hogy amikor azt olvassuk, hogy bennünk akarja az Atya Krisztuson keresztül megdicsőítetni magát, akkor azt is fel kell tennünk kérdésként, és nekem is fel kell tennünk kérdésként, hogy ezek a tulajdonságok, amelyek Istené, ezeket nem akarom-e én, vagy nem akarjuk-e mi is bitorolni? Nem akarjuk-e magunkévá tenni? Mire gondolok én itt? Ez a három tulajdonság, amit mondtam, tökéletesség, szeretet, hűség. A tökéletességnek mi talán a szinonimája? Tévedhetetlenség. Nem vagyok én ilyen, nem vagyunk mi ilyenek? Hogy tévedhetetlennek hiszük magunkat? Bizonyos dolgokban? Nem engedünk az Isten szavának? Csak azért is megmagyarázzuk, hogy csak azért is azon az úton járunk, amit elgondoltunk? A második a szeretet. Az Isten szeretet. De ezt a szeretetet, ha én nem élem, csak beszélek róla, akkor az Isten dicsősége nem tud kisugározni bennem. Mire gondolok én? Én elfogadom ezt a szeretetet, de mások felé továbbadom-e? Mások felé úgy élek-e valóban, hogy az a szeretet ez látható lesz a mások felé is, a másik ember felé is. És a harmadik pedig a hűség. Mennyire vagyok én hű szolga? Mennyire vagyok én hű szolga? Mert ha hű szolga vagyok, akkor a feladatban állok. Ha hű szolga vagyok, akkor hűségesen hallgatok az Isten szavára. Hűségesen hallom az ő szavát. Hűségesen cselekszem is az ő szavát. Ezek mind olyan tulajdonságok, amelyek nem az enyémek, de ezek az isteni tulajdonságok az enyémek is lehetnek azáltal, hogy Krisztus él bennem. És hogyha Krisztus él bennem, akkor tud igazándiból az Atya megdicsőülni az én életemben is. Testvérek, én úgy gondolom, hogy Jézus főpapi imáját talán úgy is lehetne máshogy jellemezni, máshogy, más szavakkal beszélni róla, hogy ez Krisztusnak a hagyatéka. Az a hagyaték, amit ránk hagy. És egy hagyatékkal általában az örökösök kezdenek valamit. Itt nagy kérdés az, hogy én gyarapítom ezt a hagyatékot, nem érdekel a hagyaték, vagy inkább tékozlom. Mindez a három ott lehet az életünkben, és mindez a három az, ami meghatározza a mi Krisztussal való járásunkat. Hogy gyarapítom, tékozlom, vagy nem foglalkozok vele. És én úgy gondolom, hogy ez a hagyaték, amit ebben a Jézus főpapi imájában elhangzik, ez folyamatosan cselekvésre kell, hogy indítson. Folyamatosan ennek a dicsőségnek a keresésére kell, hogy indítson minket. Folyamatosan arra kell minket, hogy ösztönözzön, hogy ez a teljes evangéliumnak a folyamata az ott legyen élően az én életemben nap mint nap. Adja az Úr, hogy ez valóban megvalósuljon, és adja az Úr, hogy valóban bővölködjünk az ő kegyelmében, az ő szeretetében, és ezáltal az ő dicsősége az kisugározhasson rólunk, általunk, másukra is. Amen.